Welcome to Thus Saith the Lord God,
the Hungarian radio program heard every Sunday morning from 11 a.m.
on this radio station,
WWDB 860 a.m.
Jó napot kívánok! Műsorunk címe Így szól az Úristen. A Bibliát olvassuk hétről hétre ugyanebben az időpontban. Legtöbbször a Károli Bibliát használjuk, azonban időnként kiegészítjük más fordításokkal is a könnyebb, illetve behatóbb megérthetőség kedvéért. Ezen kívül igehirdetéseket is hallgatunk, és különböző szerzők szíverősítő, lélekemelő írásaiból is felolvasunk. Kérem, tartsanak velünk! Napon először a 145. Zsoltárral imádkozunk, azután meghallgatjuk nagytiszteletű Dávid János lébőrdei igehirdetését. Az igehirdetést követően az apostolok cselekedetei könyvéből olvasunk a 8. rész első versétől kezdve. Befejezésül Ágoston Sándor az Eredendő bűn című írását hallgatjuk meg, és a 150. Zsoltárral imádkozunk. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és megtartásán. A 45. Zsoltár Takács János fordításában.
Magasztaló ének a Dávid részére, hogy megtanulja az Isten dicsőítő életmód folytatást. Magasztallak téged, én Istenem, én királyom, és áldom a te nevedet örökkön örökké. Minden napra nézve magasztallak majd téged, és dicsőrő éneket zengek majd néked életmód folytatásommal örökkön örökké a világ korszakoknak az örökké valóságáig. Nagy az Úr, és igen magasztos, dicsőséges, és az ő nagyságos mivolta határtalan. nemzedékről nemzedékre magasztalnak majd téged a te műveid, alkotásaid, a te jóvoltodról beszélnek, és hirdetik majd a te erődet, képességedet. Elbeszélik a dicsőségednek, szentségednek fenséges méltóságát, s a te csoda dolgaidat átélik, megtapasztalják. Sőt, azoknak erejét, képességét is elmondják majd, akik téged félnek, és a fenkölt mi voltodat azok is megtapasztalják majd a maguk életében. A te jó szívűséged, szívélyességed teljességének emlékezetéről csak úgy áradoznak majd, beszédük csak úgy ömlik, mint a kiárat folyónak a vízáradata, és ujjongó örömmel hirdetik majd a te igazságosságodat. Könyörülő és irgalmas az Úr, hosszú tűrő és nagy irgalmasságú. Jóságos, nyájas, kedves az Úr mindazokhoz, akik vele együtt éreznek, vele együtt szenvednek. S az ő könyörülete kiterjed minden művére, minden teremtményére. Te néked tegyenek vallomást, te rólad tegyenek bizonságot a te alkotásaid, teremtményeid mind, s a te kegyeseid magasztaljanak, áldjanak téged. A te uralmadnak dicsőségét hirdessék, s a te hatalmadat, bölcs kormányzásodat beszéljék el abból a célból, hogy megismertessék az emberek fiaival a te kormányzásodat, s a te uralmad felséges voltának dicsőségét, kiáradó erejét. A te uralmad minden örökkévalónak uralma, az örökkévaló lények s az örökkévaló dolgok feletti uralom. A korlátlan uralmad, gondoskodásod kiterjed nemzedékről nemzedékre, mindenekre, hisz ezek mind a te tulajdonaid. Megbízható, hűséges az Úr az ő igéiben, cselekvésében, és törvényszerű rend érvényesül minden művében. Az Úr a bűneset révén lezuhantakat megtámogatja, alájuk nyúl támaszával, hogy végleg ne zuhanjanak bele a feneketlen mélységbe, alájuk tartotta kezét, és újra felépíti, helyreállítja azokat, akik önmagukat alávetették a zuhanásba. Mindeneknek szemei te benned reménykednek majd, és te megadod azoknak az ő eledelüket a maga idejében. Te megnyitod kezedet, és megelégítesz minden élőt a te jó tetszésed szerint. Igazságos, méltányos az Úr minden ő utaiban, minden intézkedésében, mindent javunkra munkál, és törvényszerű rend érvényesül minden művében. Közel van az Úr mindazokhoz, akik segítségül hívják őt, azokhoz, akik őszinte szívvel, szellemben, valóságban kérnek segítséget a maguk számára. Akik őt félik, azoknak kérését, akaratát teljesítik, és azoknak könyörgő esedezéseit meghallgatja, és meg is menti, meg is szabadítja azokat. Megőrzi az Úr mindazokat, akik őt szeretik, de a bűnösöket majd teljesen kiírtja. Az én szám majd az Úrnak dicsőítését mondja, és magasztalja, áldja minden test az ő szent nevét örökkön örökké.
Honta vissza földön, álmá hontalan,
Nagy tiszteletű Dávid János lébőrdéi igehirdetése következik. A hangfelvétel 1968-ban készült, az alapigék megírva találhatók Ezékiel könyvének 40. részében, az első és második versben, a 43. rész 5. versében, és az apostolok cselekedetei könyvének 8. részében, a 39. versben.
Keze én rajtam, és elvitt engemet oda, és letőn engem egy igen magas hegyre, és fölemele engem a szellem, és bevitt engem a belső vitvarba. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadta Filipet, és többé nem látta őt a koborjig. Eddig a cége. Köszönöm, a hónapi nap a munkának a szünnepe, Labor Day, és ez kitűnő alkalmat ad nekünk arra, hogy megismételjük azt, hogy a sok nyári vasárpon keresztül a sokszor volt szó, hogy az Isten munkálkodó Isten, aki szüntelenül dolgozik, és nem étlenkedik, mint ahogy sokan gondolják, hogy hát az Istennek jó, mert az Istennek nem kell csinálnia semmit. Az embernek ott van kitekeredve a gondolkozás módja, hogy összetéveszték a nyugalmat a tétlenséggel, és akkor azt hallja, hogy Istennek nyugalma, békessége és nyugodalma van, akkor ez azt úgy gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy nem csinál semmit. Te azt tartod ideálisnak, hogy ha neked nem kell csinálnod semmit, akkor reggel dolgoznod kell menni, akkor úgy gondolod, hogy ez egy tragédia. Mert azt adott boldogságnak, hogyha tétlenkedhet, hogy ne kelljen neki dolgozni. Hát az Isten nem olyan Isten, aki nem dolgozik, hanem éppen elkezdőleg az Isten noha nyugodalma van, és békessége van. Istennek a nyugodalma nem tétlenséget jelent. A múlt vasárnap hallottad a cigéből, a cselekedetek könyvéből, hogy ő ad mindenkinek életet, leheletet és minden. Tehát a mi számunkra az egyik legfontosabb munkája az Istennek az, hogy értett bennünket, és értetti a világot, értetti az anyagi világot is. Az egyik legfontosabb munkája a mi számunkra az Istennek, hogy értetti a porszemecskéktől kezdve az anyagi világban mindazt, ami él. Elsősorban ilyen értett még mindig, noha világos dolog, hogy ez is egy napon elmúlik, lejár. Az anyagi világban való éltetettségünk, de jelenleg igen fontos munkája az Istennek, hogy ő ad életet, leheletet és minden. Tehát erőt is ő ad, mert hiszen aki a fizikának az isteni törvényeivel foglalkozott, az tudja, hogy erő nincs erőforrás nélkül. Ahol erő van, ott kell lenni egy forrásnak, ahonnan az erő származik, az erő forrása pedig az Isten. Ha az ember nem volna megbomlott elméjű, hanem világosan és értelmesen gondolkozna, akkor nem volna Isten tagadó. Akkor megköszönné az ember az Istennek azt is, hogy a szívét dobogtatja az Úr. A megbomlott elméjű emberek pedig azt hiszik, hogy a szív magától dobog. És a kemény szívű ember azt mondja, hogy ezt én már sokszor hallottam, de egyetlen egyszer meg nem hatódott rá. Noha sokszor hallottam, hogy az embernek a szívét nem maga dobogtatja az ember. Már elfelejtetted volna, ha rád lenne bízva, hogy te figyelj rá, hogy dobogjon a szíved. Hanem ha dobogás van, akkor ott mozgás van, ha pedig mozgás van, akkor nem magától mozog, hanem van valaki, aki mozgatja. Van egy erő, amelyik mozgatja. És az erő az Istentől származik, mert minden erőnek ő a forrása. Minden életnek ő a forrása. Ez eszükbe jutatja a munkának az isteni törvényét. Úgy, ahogy az ő elrendelte, rögtön a bűnbeesésünk után. Az embernek pedig mondta, mivel hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy arról az egyetlen egyről ne egyél, átkozott a föld te miattad. Fáradtságos munkával éri belőle életednek minden napjaiban. Töviset és bogácskorról teremjen te néked, és egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból létettél. Mert föld vagy te, és ismét földé leszel. Nem áll, hogyha mi erre visszagondolunk. És nem áll, hogyha mi arra is gondolunk, hogy igen, ahhoz, hogy mi ezen a világon éltetettek lehessünk, ahhoz például enni is kell. Hogy erőnk legyen ezen a világon szolgálni, ahhoz erő kell, ahhoz enni kell. Mert az ember is olyan, mint egy kohó, amelyik ég, és azt a kohót bizony fűteni kell, a fűtőanyag pedig az eledel. De az eledelért meg kell dolgozni. Orcád verítékével kell megdolgozni. Fáradtságos munkával kell élned a földből, amelyből létettél. De azt gondolod, hogy azért dobog a szíved, mert eszel. Ehhez te amennyit akarsz, ehhez olyan szabályosan, amilyen szabályosan az orvosok csak előírják, és a szíved mégis egyszer elkezd nem jól dobogni, és egy szép napon abba fogja hagyni a dobogást. Ha jól van olyan ellenállással, a valósággal, az igazsággal szemben, akkor be is látnád, hogy valóban igaz az, hogy nem az embertől függ, hogy meddig dobog és hogyan dobog a szíve. Nem ő az, aki ad életet, leheletet és mindent. Vagyis az Isten munkálkodásának a mi számunkra jelenleg egy igen-igen fontos eredménye az, hogy éltetett lelkek vagyunk. És ha mi nem mondanánk azt, hogy magától dobog, akkor hálát adnánk neki. Ha nem mondanánk azt, hogy magától mozog a föld, akkor hálát adnánk neki, hogy ő még mozgatja a földet. Ha nem mondanák azt, hogy magától süt a nap, akkor hálát adnák neki, hogy ő törvényt szabott, hogy hogyan süssön, és meddig süssön, és mikor süssön a nap. Ha nem volnál megáltalkodottan kemény ember, akkor megaláznád magad az ő nagysága előtt, és belátnád, hogy ő itt a valaki, és mi emberek senkik, por és hamuk vagyunk. Hogy az Isten itt az, aki dolgozik, és ő neki jár ezért a hálaadás, a dicséret és a dicsőség. Az Isten maga a hármasságban állván előttünk úgy jelentkezik, mint atya, aki a tervezője mindennek, úgy jelentkezik, mint fiú, aki a kivitelezője mindennek, és úgy jelentkezik, mint Szent Szellem, Szentlélek, aki a munkálója mindennek. Az atya, mint patér, hát ő az, aki kiterveli a dolgokat, a fiú az, aki által az Isten végzi a munkáját, tehát aki a kivitelező építőmester, mint ahogy mondottuk, a kézműves, A munkás az a Szent Szellem. A munka napján pedig megint lehet nyugodtan beszélni a munkásról, és az a Szentlélek, aki az Istennek a dolgait végzi. És az alapige, amit hallottál, ez nem más, mint ékes bizonyítéka annak a megállapításnak, hogy igenis a Szent Szellem az, aki itten dolgozik. Hogyha megfigyelted az alapigét, Ezékielről van szó, aki az eszköz. Mint a kerubok is eszköz és szerszám az Isten kezébe. Élő eszköz és élő szerszám. Ezékiel egy ilyen szerszám az Istennek a kezébe. De a munkát a Szent Szellem végzi, mert hiszen az van itt megírva, hogy azon a napon az Úr keze volt Ezékielen, és az Úr keze elvitt engem, és letett engem egy bizonyos helyre. Pontosan úgy kell, hogy elképzeljem, mint ahogy te, a két kézzel dolgozó ember vagy, amikor valaki irkál és firkál egész nap, akkor is szerszáma van a ceruza. A ceruza az nem más, mint egy szerszám. A ceruza nem azt írja a papírra, amit a ceruza akar. De ha egy ceruza beképzeli magának, hogy ő találta ki mindazt, amit a papírra írtak, az a ceruza, aki ezt beképzeli magának, nem igaz, hogy ő írta, de beképzelheti magának, mert itt élő ceruzákról van szó. Te egy élő ceruza vagy, gondolkozó ceruza vagy, nem egy gondolattalan tárgy. Ha beképzeli magának, hogy ő találta ki mindazt, amit a papírra írtak, az a bűn. És itt jól lesz abban hagyni mindenféle más hamis elképzeléseidet a bűnről. Akinek ilyen elképzelései vannak, az igazságosan hagyja abba a képzelődét, és lássa meg, hogy ez a bűn. Hogyha a ceruza a szerszám beképzeli magának, hogy ő a tervező, hogy ő a kivitelező, és hogy ő a munkás. Ez itt jól megmondja, hogy őt a Szellem felemelte, mint te felemeled a ceruzát, és vetette arra a hegyre. Vagy azt mondja a másik igében azt, hogy és fölemel engem a Szellem, és bevitt engem a belső pitvarba, és ott ezt is ezt láttam, és ezt is ezt hallottam. Vagy hogy nem ószövetségi helyre hivatkozzunk, azért olvastam fel az alapigének a Cselekedetek könyvében a 8. részből, ahol a nagyon jól ismert Fülepnek a története van megírva, ahogy azzal a Ferecsen királyasszonynak a hatalmas kovornyitjával találkozott. Nem ő találta ki, hogy neki találkoznia kellene, Fülepnek találkoznia kellene ezzel a Szerecsennel, hanem az Úr angyala szólt Fülepnek mondván, kelj fel és menj el délre arra az útra, amelyik járatlan, és felkelvén aláment, és íme egy Szerecsen férfiú jött arra. Nem ő volt a kiagyalója az ügynek, Fülep. És amikor megtörténik mindaz, ami megtörtént, azon az úton, utána mikor megkeresztelkedett a Szerecsek komornyik, akkor mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadta, elvitte Fülepet. Fölemelte, és máshol letette. Eszköz és szerszám és semmi más. Aki az Istenhez közeledni akar, annak tudomásul kell venni, hogy az Istenhez közeledésnek feltételei vannak. Aki templomba jár, azzal azt próbálja mutatni, hogy az Istenhez közeledni akar. De önmagában a templomba járás az kevés, mert a templomban nagyon jól lehet aludni, a templomban nagyon jól lehet elrévedezni, a templomban nagyon jól lehet másra gondolni, mással foglalkozni, és nem azzal, amit az Isten kitervezett arra a vasárnapra, hogy azzal foglalkozz. Lehet nyugodtan beképzeltnek lenni és maradni. De az, aki az Istenhez közeledni akar, a tudomásunk ellenének feltétele van, nem is egy feltétele van, de a legelső közé tartozik az, hogy ezt hagyja abba, hogy ő azt képzelje, hogy ő nem szerszám, hanem a hűépítész, a tervező. Az első dolog az, hogy be kéne látni, de igazán szívvel, komolyan és őszintén azt, hogy igenis nincs itt más bűn, mint az, amit a bűnbeeséskor bevettünk, amit a kígyó agyalt ki, nevezetesen, hogyha elszól arról a fáról, akkor nem halsz meg, hanem olyan leszel, mint az Isten. Nincs más bűn, mint az a beképzelés, hogy Szerúza azt gondolja, hogy ő olyan, mint a műépítés. Szerúza azt gondolja, hogy mindenél fontosabb a műépítés, nem tudja a terveit megcsinálni Szerúza nélkül. Beképzel. De te is beképzeled, hogy Isten nem tud meglenni te nélküle. Ugye azt gondolod, hogy az emberek se tudnak meglendíteni őkileg. Még arra is képes vagy, hogy pótolhatatlannak képzeled magad. Mert az Isten nélkül valóban nincsen semmi. Az Isten valóban pótolhatatlan. És nélkülözhetetlen. Ő valóban fontos. Ő az egyedül fontos. Ő nélkül nincs élet. Nincs lehelet. Nincs erő. Ő a fontos. Mert te megképzeled magad, hogy te vagy a fontos, és Isten nem fontos. Hát itt van a baj. Ez a bűn, ez a gondolkozás. Ha Istenhez közeledni akar, az feltétlenül szakítson ezzel a gondolkozással, mert ezzel a gondolkozással nem lehet az Istenhez közeledni, csak távolni lehet tőle tovább. Csak keményedni lehet tőle tovább a teljes megkeményedésig. Csak még gőgösöbbnek lehet lenni, mint amilyen gőgösek már vagyunk. Hanem a jobbnak az útja a mi útunk, aki szintén azt hitte, hogy ő számít, hogy ő valaki, hogy ő jó, hogy ő tökéletes, ami meg nem tanulta magát úgy becsülni, mint szemete, mint halut és por. Hogyha a munkáról van szó, és a munka napjáról van szó, akkor azt hitte, őróla van szó, hogy milyen nagyszerűen dolgozott az elmúlt évben, és így tovább. Hát ez volt az ember tragédiája, és ez az ember tragédiája volt. Az Isten törvényt szabott, és ő nem tér el attól, az ember meg eltér attól. És az ember közeledni úgy, hogy ő változatlan el akar térni az ő törvényeitől, és változatlanul a törvényszegésben akar maradni. Ő változatlanul atya, tervező műépítés, ő változatlanul a kivitelező építőmester, és változatlanul ő az építőmunkás. És te változatlanul az vagyok az egyetlen egy kérdés előtt állasz, hogy te akarsz-e az ő szerszáma, az ő eszköze lenni, vagy nem. Amen.
Most az apostolok cselekedetei könyvének 8., 9., 13., 14., 15. és 17. részeiből olvasunk arról, hogy Isten csodálatos újjáteremtő munkája nyomán egy Saulos nevezetű, tételekhez és parancsolatokhoz görcsösen ragaszkodó, jó vallásos emberből hogyan lett Pál az apostol, az Úr Jézus Krisztusnak hűséges követője és képviselője, akinek prédikálása és munkája nyomán számtalan ember lett hívővé.
Saulus pedig szintén javalta István megöletését,
és támadt azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és minnyájan eloszlottak Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. Istvánt pedig eltakarították kegyes férfiak, és nagy sírást tettek ő rajta. Saulus pedig pusztította az anyai szent egyházat házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlöcbe vetette. Ám azok annak okáért eloszolván széllyel jártak, hirdetve az igét.
9. rész. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha olyanokat talál, akik ennek az útnak követői, akár férfiakat, akár nőket, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, történt, hogy közeledett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelen mennyei világosság sugározta őt körül. És földre esve szót hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? És így felelt: Kicsoda vagy, Uram? Ő pedig ezt mondta: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, mivel hallották ugyanazt szót, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, de mikor szemét kinyitotta, semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez az Úr így szólt látásban: Anániás. Ő pedig ezt mondta: Íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt neki: Kelj fel, menj el az egyenes utcába, és Judás házában kérdezősködjél egy Saul nevű tarzuszi ember felől, mert íme ő imádkozik. És látásban úgy látta, hogy egy Anániás nevű férfi jön be, és teszi rá a kezét, hogy újból lásson. Anániás azonban ezt felelte: Uram, sok embertől hallottam e férfi felől, mennyi gonoszságot művelt Jeruzsálemben a te szentjeid ellen. És itt is meghatalmazása van a papi fejedelmektől, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Szólt pedig neki az Úr: Menj el, mert ő választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom majd neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ekkor Anániás elment, és belépve a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, hogy újból láss, és megteljesedjél Szent Szellemmel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le szeméről, újból látott. Ekkor felkelt, és megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödött. Ezután néhány napig a damaszkuszi tanítványokkal volt, és azonnal hirdette a zsinagógákban Jézust, hogy ő az Isten fia. És minnyájan megdöbbentek, akik hallották és szóltak: Nem ezé az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy fogva vigye őket a papi fejedelmekhez? Saul azonban mind jobban megteljesedett erővel, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, mert erősen bizonyította, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy megöljék. Saulusnak azonban tudomására jutott az ő fondorlatuk, és őrizték a kapukat éjjel-nappal, hogy megöljék. A tanítványok pedig éjjel magukhoz vették őt, és alábocsátották a kőfalon, kosárban eresztve le. Mikor pedig Saul Jeruzsálembe érkezett, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de mindnyájan féltek tőle, mivel nem hitték, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette őt, elvitte az apostolokhoz, és elbeszélte nekik, hogyan látta az úton az urat, miként beszélt vele, és mi módon tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében, és ki és bejáratos volt köztük Jeruzsálemben. Nagy bátorsággal tanított az Úr nevében, és beszélt, sőt, vitázott a görögül beszélő zsidókkal, azok pedig igyekeztek őt megölni. Mikor azonban ezt az atyafiak megtudták, levitték őt Cézáriába, és elküldték Tarzuszba. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt és épült. Az Úr félelmében járt, és a Szent Szellem vigasztalása által egyre gyarapodott. Tizenharmadik rész. Volt pedig Antiochiában az ottani gyülekezetben néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, és a cirénei Lucius és Manaen, aki Herodes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul. Mikor ezek szolgáltak az Úrnak és böjtöltek, így szólt a Szent Szellem. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezüket rájuk tették, elbocsátották őket. Ők tehát, miután a Szent Szellem kibocsátotta őket, lementek Szelúciába, és onnan elhajóztak Ciprusba. És mikor Szalámiszba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidók zsinagógáiban. János is ott volt velük, mint segítőtárs. És miután a szigetet egész Páfuszig bejárták, találtak egy varázsló álproféta zsidót, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez Szergius Paulus helytartóval, ezzel az értelmes emberrel volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, és hallani kívánta az Isten beszédét. Elimás, a varázsló azonban, mert ez a neve lefordítva, ellenkezett velük, és igyekezett a helytartót elfordítani a hittől. De Saul, aki Pál is, megtelve Szent Szellemmel, erősen ránézett, és így szólt. Te minden álnoksággal és gonoszsággal teljes ördögfajzat, minden igazságnak ellensége, nem szűnsz meg az Úr igaz utait elfordítani? Most azért íme az Úr keze rajtad van, úgyhogy vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállott rá, úgyhogy tapogatozva keresett vezetőket. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, csodálkozva az Úr tanításán. Elhajózva pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfília városába értek. János azonban elvált tőlük és hazament Jeruzsálembe. Ők pedig Pergából tovább haladva eljutottak Antiochiába, Pisidia városába. Szombatnapon bementek a zsinagógába és leültek. És a törvény és proféták felolvasása után odakültek hozzájuk a zsinagóga elüljárói, és azt mondták nekik. Atyánk fiai, férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok. Ekkor Pál felállt, kezével intett, és ezt mondta. Izraelita férfiak, és ti, akik félitek az Istent, halljátok meg! Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és e népet felemelte, mikor Egyiptom földjén jövevények voltak, és kihozta onnan őket hatalmas karja által. Azután közel 40 esztendeig elszenvedte őket a pusztában, és miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, azoknak földjét örökségül adta nekik, és azután, mint egy 450 esztendeig adott bírákat egészen Sámuel prófétáig. De ők ezek után királyt kértek maguknak, és az Isten Sault adta nekik, Kisnek fiát, a Benjamin törzséből való férfiút 40 esztendeig. És mikor őt elvetette, Dávidot támasztotta neki királyul, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta. Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, ezt a szívem szerint való férfiút, aki minden akaratomat véghez viszi. Ennek magvából támasztott Isten az ő ígérete szerint Izraelnek megváltót, Jézust, miután János az ő eljövetele előtt a megtérés keresztségét hirdette Izrael egész népének. És mikor János már-már bevégezte futását, azt mondta, nem vagyok az, akinek ti gondoltok engem, hanem ime utánam jön, akinek a saruját nem vagyok méltó, hogy megoldjam. Atyámfiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és akik köztetek félik az Istent, ennek az üdvösségnek beszéde nekünk küldetett. Mert akik Jeruzsálemben laknak, és vezetőik nem ismerték őt fel, és azáltal, hogy elítélték, betöltötték a proféták jövendőléseit is, amelyeket minden szombaton felolvasnak. És bár semmi halálra való okot nem találtak, azt kérték Pilátustól, hogy ölesse meg. És mikor mindazt elvégezték, ami felőle megiratott, a fáról levéve sírba helyezték. De az Isten feltámasztotta őt a halottak közül, úgyhogy megjelent több napon át azoknak, akik vele együtt mentek fel Galileából Jeruzsálembe, akik neki tanúi a nép előtt. És mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy ezt az Isten betöltötte a mi fiainknak, támasztotta nekik Jézust, amint a második Zsoltárban is megvan írva. Fiam vagy te, ma szültelek téged. Hogy pedig feltámasztotta őt a halottak közül úgy, hogy többé nem is kell visszatérnie az enyészetbe, azt így mondta. Nektek adom az üdvösség szent és bizonyos javait, amelyeket Dávidnak ígértem. Azért mondja másut is, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mert Dávid, miután a maga idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és az ő atyáihoz helyeztetett, és rothadást látott. De akit az Isten feltámasztott, az nem látott rothadást. Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai férfiak, hogy ő általa hirdettetik nektek a bűnök bocsánata, és mindabból, amiből Mózes törvénye által meg nem igazulhattok, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a proféták megmondtak. Lássátok meg, ti gonyolódók, és csodálkozzatok, és semmisüljetek meg, mert én olyat cselekszem a ti időtökben, olyat, amit majd nem hisztek el, ha valaki elmondja nektek. Mikor pedig kimentek a zsinagógából, a pogányok kérték őket, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. És miután szétoszlott a zsinagóga, a zsidók és az istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt az Isten igéjének hallgatására. Mikor pedig látták a zsidók a sokasságot, megteltek irigységgel, és annak, amit Pál állított, ellene mondtak és becsmérelték őt. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal ezt mondták. Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje, de mivel ti megvetitek azt, és nem ítélitek magatokat méltóknak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nekünk az Úr. Pogányok világosságául rendeltelek téged, hogy légy üdvösségül a föld határáig. A pogányok pedig ennek hallatára örvendeztek és magasztalták az Úr igéjét, és mindazok, akik örök életre elválasztottak, hittek. Így terjedt az Úr igéje az egész vidéken. A zsidók azonban ellenük ingerelték az előkelő istenfélő asszonyokat és a város első embereit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, úgyhogy kiűzték őket határukból. Ők pedig lábuk porát lerázták ellenük, elmentek Ikóniumba. A tanítványok pedig megteltek örömmel és Szent Szellemmel. Ikóniumban pedig együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, és úgy prédikáltak, hogy mind a zsidók, mind a pogányok közül nagy sokaság lett hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hittek, felingerelték és megkeserítették a pogányok lelkét az atyafiak ellen. Mindazáltal sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, aki bizonyságot tett az ő kegyelmének beszéde mellett, és megadta, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezük által. De a városnak sok népe meghasonlott, úgyhogy némelyek a zsidók mellett, mások meg az apostolok mellett voltak. És mikor a pogányok és zsidók az ő főembereikkel együtt támadást indítottak, hogy bántalmazzák és megkövezzék őket, ők ezt megtudták és elmenekültek Likaónia városaiba, Lisztrába és Derbébe és a környező tartományba, és ott hirdették az evangéliumot. És Lisztrában ott ült egy bénalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt és sohasem járt. Ez hallgatta a prédikáló Pált, aki rá tekintett és látta, hogy van hite, hogy meggyógyul. Ezért hangosan így szólt hozzá: állj a lábadra egyenesen! És felszökött és járt. Mikor pedig a sokaság látta, amit Pál cselekedett, így kiáltott likaóniai nyelven: az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban, és Barnabást Jupiternek mondták, Pált pedig Merkuriusnak, mivel ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek temploma az ő városuk előtt volt, felkoszorozott bikákat hajtott a kapukhoz, és a sokassággal együtt áldozni akart. Mikor azonban meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és ezt kiáltották: férfiak, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy a hiába való dolgoktól térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Aki engedte, hogy az elmúlt nemzedékekben a pogányok mind a maguk útján járjanak, bár nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, adott nektek a mennyből esőt és termő időket, megtöltötte szíveteket eledellel és örömmel. Amikor ezeket mondták, nagy nehezen lecsendesítették a sokaságot, hogy ne áldozzék nekik. Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók jöttek oda, rábeszélték a sokaságot, Pált megkövezték és kivonszolták a városból abban a hiedelemben, hogy meghalt. De mikor körülvették a tanítványok, felkelt és bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. Majd miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába, erősítették a tanítványok lelkét, és intették őket, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon át kell nekünk bejutnunk az Isten országába. Miután pedig választottak számukra gyülekezetenként véneket, imádkozással és böjtöléssel az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. És Piszídián átmenve eljutottak Pánfiliába. Majd miután Pergában hirdették az igét, lementek Atáliába, és onnan elhajóztak Antiochiába, ahol az Isten kegyelmébe ajánlották volt őket arra a munkára, amelyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek és a gyülekezetet összehívták, elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. Tizenötödik rész. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították az atyafiakat. Ha Mózes rendtartása szerint körül nem metélkedtek, nem üdvözülhettek. Mikor azért meghasonlás támadt, Pál és Barnabás pedig nem csekély vitába került velük ebben a vitás kérdésben, úgy határoztak, hogy Pál, Barnabás és közülük némelyek menjenek fel az apostolokhoz és vénekhez Jeruzsálembe. Ők tehát, miután a gyülekezet kikísérte őket, átmentek Fenícián és Samárián, ahol elbeszélték a pogányok megtérését, amivel nagy örömet szereztek az összes atyafiaknak. Jeruzsálembe érkezve a gyülekezet, az apostolok és a vének fogadták őket, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Isten. Előálltak azonban némelyek, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni őket, és meg kell nekik parancsolni, hogy Mózes törvényét tartsák meg. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy e felől döntsenek. És mikor nagy vita támadt, Péter felkelt, és ezt mondta nekik. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy Isten már régebben engem választott ki közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert a Szent Szellemet nekik épp úgy megadta, mint nekünk is, és semmi megkülönböztetést sem tett köztünk és köztük, mert hitáltal megtisztította az ő szívüket. Miért kísértitek tehát most az Istent, hogy a tanítványok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet sem atyáink, sem mi el nem hordozhattunk? Sőt, inkább hisszük, hogy mi is az Úr Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, mint azok is. Ekkor elhallgatott az egész sokasság, és hallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, mennyi jelt és csodát tett az Isten általuk a pogányok között. Miután pedig ők elhallgattak, Jakab szólalt meg. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott már kezdetben az Isten, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a proféták mondásai, amint megvan írva. Ezek után visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy a többi ember is megkeresse az Urat és a pogányok minnyájan, akikért könyörögnek az én nevemben, ezt mondja az Úr, aki mindezeket öröktől fogva tudtul adta. Ennél fogva én úgy vélekedem, hogy azok elé, akik a pogányok közül térnek meg, nem szabad nehézséget gördíteni, hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványimádás fertőzésétől, a paráznaságtól, a fulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a maga hirdetői, mivel a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor jónak látták az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt, hogy férfiakat válasszanak maguk közül, és elküldjék őket Antiókiába Pállal és Barnabással. Júdást, akinek mellékneve Barsabás, és Szilászt, akik vezetők voltak az atyafiak között. És elküldték általuk ezt a levelet. Mi, az apostolok és a vének, a ti atyátok fiai, az Antiókiában, Szíriában és Cilíciában levő pogányok közül való atyafiaknak üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megháborítottak titeket beszédeikkel, és feldúlták lelketeket, pedig nekik mi parancsot nem adtunk. Jónak láttuk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és küldjünk hozzátok szeretteinkkel, Barnabással és Pállal, olyan emberekkel, akik az életüket kockáztatták a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük azért Júdást és Szilászt, akik élő szóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszett a Szent Szellemnek és nekünk, hogy egyéb terhet ne vessünk rátok csak azt, amik szükségesek. Tudniillik, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől megóvjátok magatokat, jól teszitek. Éljetek jó egészségben. Azok tehát, miután útnak bocsátották őket, elmentek Antiókiába, összegyűjtötték a hívek seregét, és átadták a levelet. És mikor elolvasták, örvendeztek az intésen. Júdás és Szilász pedig, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel intették és erősítették az atyafiakat. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsátották őket az atyafiak békességgel azokhoz, akik küldték őket. De Szilász jónak látta, hogy ott maradjon. Pál és Barnabás ugyancsak Antiókiában időztek, ahol tanították és prédikálták többet magukkal az Úr igéjét. Néhány nap múlva pedig így szólt Pál Barnabásnak. Menjünk vissza, látogassuk meg atyánk fiait minden városban, amelyben hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogyan vannak. És Barnabás azt akarta, hogy vegyék maguk mellé Jánost, akit Márknak hívnak. Pál azonban azt tartotta jónak, hogy ne vegyék maguk mellé azt, aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára. Emiatt meghasonlás támadt közöttük, úgy, hogy elszakadtak egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta maga mellé, miután az atyafiak az Úr kegyelmére bízták őt, útnak indult, és bejárta Szíriát és Cilíciát, erősítve a gyülekezeteket.
You're listening to WWDB 860 AM Philadelphia and WPEN 97.5 HD2 Burlington, Philadelphia.
17. rész. Miután pedig átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol a zsidóknak zsinagógájuk volt. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vitatkozott velük megmagyarázva és kimutatva az írásokból, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és a halottak közül feltámadnia, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És némelyek hittek közülük, és csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokasság és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységtől indítatva maguk mellé vettek a piaci népségből néhány züllött embert, csődületet támasztottak és felindították a várost, azután Jázon háza elé felvonulva igyekeztek őket kihozni a nép közé. De mikor nem találták őket, Jázont néhány atyafival együtt a város elöljárói elé vonszolták, és azt kiáltozták. Ezek a világ felforgatók itt is megjelentek. Ezeket Jázon házába fogadta, pedig minnyájan a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást mondanak királynak, Jézust. Fel is indították a sokasságot és a város elöljáróit, akik hallották ezeket. De mikor kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Az atyafiak pedig azonnal azon az éjszakán elküldték Pált Szilásszal együtt Béréába. Mikor odaértek, elmentek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a Tesszalonika beliek, úgyhogy az igét teljes készséggel fogadták, naponként tudakozva az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek. Sokan hittek tehát közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban a tesszalonikai zsidók megtudták, hogy Pál Béréában is hirdeti az Isten igéjét, elmentek és a sokaságot ott is felindították és fellázították. De akkor az atyafiak gyorsan elküldték Pált, mintha a tenger felé menne, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Akik pedig elkísérték Pált, elvitték egészen Athénig, majd elmentek Szilászhoz és Timóteushoz azzal a parancsal, hogy azok minél hamarabb menjenek hozzá. Mikor azokat Athénben várta Pál, szelleme háborgott, mivel látta, hogy a város tele van bálványokkal. Vitázott azért a zsinagógában a zsidókkal és istenfélőkkel, és a piacon minden nap azokkal, akikkel éppen találkozott. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitatkozott vele, és egyesek így szóltak. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások meg, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, ugyanis Jézust és a feltámadást hirdette neki. Megragadták tehát őt, az Areopágusra vitték, ezt mondták. Vajon megismerhetnőke, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert a mi fülünknek idegen dolgokat beszélsz. Mi tehát meg akarjuk érteni, mik lehetnek ezek? Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi mással nem törődtek, csak hogy valami újat mondjanak vagy halljanak. Előállott pedig Pál az Areopágus közepén, és így szólt. Aténi férfiak, úgy látom, hogy ti minden tekintetben nagyon istenfélők vagytok, mert mikor bejártam és szemléltem szentélyeiteket, egy olyan oltárra is akadtam, amelyre ez volt írva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel ő mennek és földnek ura, nem lakik kézzel csinált templomokban. Emberi kéz szolgálatára sem szorul, mintha valami nélkül szűkölködnék, mivel ő ad mindennek életet, leheletet és mindent. És az egész emberiséget egy vérből teremtette, hogy lakjanak az egész föld színén. Meghatározta előre rendelt idejüket és lakozásuk határait, hogy keressék az Istent, ha talán kitapinthatnák őt, és megtalálhatnák, noha nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A ti költőitek közül is ezt mondták némelyek, az ő nemzetségéből vagyunk mi is. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, vagy az emberi művészet és elképzelés valamely alkotásához hasonló. A tudatlanság időszakát ugyan elnézte az Isten, de most már azt parancsolja minden embernek mindenütt, hogy térjenek meg, mivel meghatározott egy napot, amelyen meg fogja ítélni a föld kerekségét igazságosan egy férfiú által, akit erre rendelt. Megbizonyította ezt mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Mikor azonban a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolodtak, mások pedig azt mondták, majd még meghallgatunk téged e felől. Így távozott Pál közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Ezek között az Areopágita Dienes is, és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások.
Napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Mi irtózat fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. Harsonának szörnyű hangja, hull a millió sírhantra, kit-kit a trón elé hajtva. Hökken halál és természet, ahogy a teremtés ébred felelni a vádlószéknek. Az írott könyv elhozatik, melyben minden foglaltatik, kiből végzés formáltatik. Ha a bíró leül ottan, ami csak lappang kipattan, mi sem marad megtorlatlan. Én szegény ott mit beszéljek, milyen pártfogókat kérjek, hol még a szentek is félnek. Nagy király, kit retteg minden, de a jót megváltod ingyen, kegyek kutya, válts meg engem. Rólam Jézus emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni az nap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Igaz bosszú mérlelője, bocsánatot ad előre, míg a számadás nem jőne. Fölnyögök búst vádlott módján, bűntudattól pirul orcám, úgy könyörgök, Uram, nézd rám! Magdolnát föloldottad, és a Latrot meghallgattad, nekem is reményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, tedd kegyesen, hogy örök tűz ne égessen. Bárányait közt helyez el, bakok közé ne rekesz el, jobbod felül várjon kézhely.
vesd a gonoszt kárhozatra, a vadlánnak által adva, engem védj a hív csapatba. Estve és ölelve térdet hamúvá tört szívvel kérlek, őrizd, hogy jó véget érjek.
Ágoston Sándor, az eredendő bűn című írása következik.
Az ágostai hitvallás 21 fő cikkelye közül az első Istenről, a második mindjárt az eredendő bűnről szól, és a harmadik szól Isten fiáról. Nagyon fontos kérdésnek tartja a hitvallás az eredendő bűnt, hogy ilyen megtisztelő helyre az atya és a fiú közzé ülteti. Nem a magas rangja miatt teszi ezt vele, hanem hogy a világosságok atya, Jakab 1.17, és a világ világossága, János 8.12, közzé helyezve végre világosság derüljön erre a homályba burkolt, a sötétség fejedelmétől sötétségbe vont kérdésre. Nézzük hát, mit mond a hitvallás az eredendő bűnről. Idézet: hasonlóképpen tanítják, hogy Ádám bűnbeesése után a származás természetes rendje szerint minden ember bűnnel születik, vagyis Isten félelme és Isten iránti bizalom nélkül, de bűnös kívánsággal. Továbbá, hogy ez az eredendő betegség vagy bűn valóságos bűn, mely elkárhoztatja és örök halálra juttatja most is azokat, akik a keresztség által és a Szent Szellemtől újjá nem születnek. Elítélik azokat, akik tagadják, hogy az eredendő bűn valóságos bűn, és a Krisztus érdeme és jótéteményei dicsőségének kisebbítésére azt vitatják, hogy az ember a saját lelki erőiből igazulhat meg Isten előtt. Prőle fordítás. Az eredendő, helyesebben eredeti, eredetből hozott bűn, tehát valóságos bűn. Nem elmélet, nem tartalmatlan filozófiai fogalom, hanem az a bűn, amiről eddig beszéltünk az előbbi cikkekben. Sőt, ez csak az igazán valóságos bűn. Amiket mi annak gondoltunk, és még ma is gyakran annak gondolunk, az csak a idézőjelek közt forgalmi adó. Az eredeti bűn a valódi számlatartozás, a 10 000 talentumos adósság. Ez az, ami eredetileg vakká tesz. Példabeszédek 4.19, Zofóniás könyve 1.17, harag alá rekeszt, Kolosszé 3.6, János 3.36, halottá tesz, Róma 7.11, 1 János 3.14, Efézus 2.1.5. Mindezt azonban nem a más vagy mások bűne teszi velünk, hanem mindenkivel az ő tulajdon bűne. Ne tévejegjünk, az eredendő bűn nem öröklött bűn, csupa nagybetűkkel, felkiáltójel. Más személyektől öröklött bűn a Biblia szerint nincsen, Sehol nincsen a Bibliában arról szó, hogy a bűn egyik szeméről a másik szemére örökségképpen átszállott volna, vagy átszállhatna. Arról igenis beszél a Bibliánk, hogy a halál, a kárhozat minden emberre elhatott. De azt is hozzáteszi, mivel hogy mindnyájan vétkeztek. Ez idézet a Róma 5, 12 és 18. versből. A bűn, mint már mondottuk, szellemi valóság. Hatása van, mint mondjuk a rádió hullámoknak. A rádió hullám is elhat az egész földre, de hangközlő hatását csak ott fejtheti ki, ahol hozzáhangolt, vele azonos rezgőkörű, hasonló indulatú készülékre talál. Különben hatástalanul tovaszál. Így választjuk ki az éterben száguldozó sok százféle rádió hullám közül azt, amit mi vágyunk hallani, ami kedvünkre való, amelyik kielégíti a mi szándékunkat, vágyainkat. Így vagyunk a bűnnel is. A tulajdon vágyunk, kívánságunk, a szívünk von és édesget bennünket bizonyos általunk elérni szándékolt cél felé, és kószálunk a hatás hullámok között, mint a szenvedélyes rádióvadász, lesve arra, ami nekünk vágyott, kívánt. És mikor egy nekünk megfelelő, szívünk szerinti hullámsávot elcsípünk, örömmel és kielégülten fogjuk azt. Azután a kívánság megfoganván bűnszül, Jakab 1.14-15. A rádió sem örökli a műsort, hanem fogja, mert az elhatott hozzá, és tetszik neki. Nem kénytelen fogni. Az atyáktól örökölt hiába való életmódról, görögül anasztrófé, életmód magaviselet, erről így beszél a Bibliánk, 1 Péter 1.18. De ez nem a bűn öröklése, hanem az istentelen életmódnak a példaadás, nevelés által való továbbadása apáról fiúra, napjainkban is. Más hasonló, esetleg összetéveszthető öröklésről vagy örökségről nem is beszél a Biblia. Honnan vettük hát az örökölhető bűn meséjét? Válasz: az Istennel szembe kerülni nem merő megrögzött bűnösök hazug kitalálásából. Az ördög család tagjaitól, János 8.44, a megtérni nem akaró sátán fiak, nekünk is tetsző meséiből. Kapva kapunk az ilyen tetszetős kibúvón, ha magunk is a letagadók közé tartozunk. Pedig az eredeti bűnnel kapcsolatban még ezerszeres erővel áll az Isten igéje, idézet, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincsen mi bennünk. 1 János 1.6. Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani a kereszténység berkeiben? Zárójelbe a régi szőlőmunkások idejében Izrael földjén, mondván: az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele. Élek én, azt mondja az Úristen, nem lesz többé helye köztetek ennek a közbeszédnek. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. Neked a te bűnödért, nekem az enyémért. Ezékiel 18.1-4.
Yeah. is ragyogjál, bűnödből tisztuljál, szent lélek erőd lesz, ébredj most fel. Eljött ő benned él, reményt ad, hogy ne félj, hidd el, hogy ő az Úr, indulj el, nézd, ő az Úr.
Ébredj fel!
Százötvenedik zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent az ő szent helyén! Dicsérjétek őt az ő hatalmának boltozatán! Dicsérjétek őt hősi tetteiért! Dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint! Dicsérjétek őt kürtzengéssel! Dicsérjétek őt hárfán és citerán! Dicsérjétek őt dobbal és tánccal, dicsérjétek őt hegedükkel és fuvolával, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, dicsérjétek őt harsogó cimbalommal. Minden lélek dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat!
Áldjad én lelkem őt, dicsérjed teremtőt, irgalma örökké lelkemben él. Dicsőség atyánknak, dicsőség Jézusnak, szent lélek éltető, mindenség Istene áldott légy.
Kedves hallgatók, a mai napon a Bibliából az Apostolok cselekedetei könyvének 8., 9., 13., 14., 15. és 17. részeiből olvastunk, valamint a 145. és a 150. zsoltárral imádkoztunk. Ezen a rádióállomáson legközelebb jövő vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkezünk, az interneten azonban bármelyik adás bármikor visszahallgatható a hungarianprogram.com weboldalon. Kérdéseket, észrevételeket legyenek kedvesek e-mailben eljuttatni hozzánk. E-mail címünk info@hungarianprogram.com. Viszont hallásra!
Isten velünk viszont látásra, boldog útjaink kedvesen, ügezém elővezessen, Isten velünk viszont látásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honna fenn. Jézus úr, kerülj, Isten velünk viszont látásra. Isten velünk viszont látásra. Védelünk és vezérünk, arcainkban küzdjön értünk, Isten velünk viszontlátásra. Hogyha itt, hát nem is, ott az égi honna fenn. Jézus úr,
Isten velünk viszontlátásra. Hogyha ellendulja kincsünk, fölfelé csak rád tekintsünk, Isten velünk.